létezéséről. Ti is az acélláncsút autóversenyzői vagytok? Fogatozik tovább. Fogalmam sincs, miről beszél. Láthatóan Zimmer sem érti, csak nézünk egymásra. Ricsivel jöttetek, vagy nem? Kérdezi most a lányka. Ki a fene az a Ricsi? De aztán gyorsan rájövök, hogy a Flötzinger valószínűleg nem akart büszkélkedni vele, hogy Ignácnak hívják. Ilyen csinos fiatal lánykáknál nem biztos, hogy nyerő lenne. És valószínűleg arról sem óhajtotta tájékoztatni őket, hogy víz, gáz, fűtés, buheráló a foglalkozása. Inkább autóversenyző. Az mindig bejön. Meg tudom érteni. Bólogatok. Ki az a Ricsi? Kérdezi értetlenül Zimmer. A leány ránéz, aztán én rám, aztán vállat van, fogja a vizét, és faképnél hagy bennünket. Megosztom Zimmerrel a gyanúmat. Felhúzza az egyik szemöldökét, kissza a sörét, aztán ugyancsak betrappol a tánctére. Hé, hey, szuper Ricsi! Megjöttet a kedves Django barátod! Rikoltja a Flötzinger felé. Aztán mire feleszmélek, már a hentes is ott ugrál teljes szinkronban a nő személyek között, hogy csak úgy repked a nyakában a takarékpénztáros erszénye. Mivel pedig a helyzet ilyen fokban hülyévé vált, kiiszom a sörömet, és inkább elindulok a kemping felé. Nézzük, mit a helyzet a szeniorokkal. Az utcán szembe jön velem Luca Toni. Úgy sejtem, nem az igazi, hanem sokkal inkább a Suzié, mert hogy tudomásom szerint a Suzi olasz csődőre egy kiköpött Luca Toni. Szóval ez a másodosztályú másolat jön most szembe velem, méghozzá kísérettel. A kíséret meg szorosan belekarol, és nem Suzi az. A legszívesebben képen vágnám a fickot, mivel azonban nem vagyok biztos benne, nem mégis az eredetivel állok szemben, inkább visszafogom magam, és megyek tovább a kempingbe. A kis bisztróból hangos zene árad. Adriano Celentano, ha nem tévedek. A papa és Moracek láthatóan beilleszkedtek. Üres boros üvegekbe tűzött gyertyák fényénél vörös bort kortyolgatnak. Néhány hasonló évjáratú úri ember társaságában. Ahányszor csak a zene elhallgat, a kocsmáros hölgy már fut is a zenegéphez, és indítja az utánpótlást. Ti amo, árad a zenegéből, és mindenki lelkesen vele énekel. Ludvigot akarom, Ludvigot és a disznóólamat, csak azért nem indulok el azonnal haza, mert otthon most a nyálas disznó Leopold az úr. Másnap, amikor lemegyünk reggelizni Nagyival a kempingbe, ott éppen nagyban áll a bál. De még milyen bál? Ott áll a Gizella, és úgy visítozik, hogy meghajlanak bele a sátorvasak. A papa megkétségbe esetten rohan elő a sátrából, nincs rajta más, csak egy alsónadrág és zokni, ennél fogva szörnyű látvány. Láttuk-e a Moracseket? Kérdezi rémülten. A nagyi minden esetre jól lehordja, és visszaküldje a sátorba felöltözni. Amikor előjön, megtudjuk tőle, hogy a Moracsek elveszett. Mióta nincs, megkérdezem. Fogalmam sincs, vonvállat tehetetlenül a papa. Fél órája ébredtem fel, és akkor már nem volt meg. Így aztán átfésüljük az egész kempinget. Végül az egyik szinkronúszó lány találja meg a férfi vécén, ahol is elaludt, miután kényelembe helyezte magát, hogy kiengedje magából a vörösbort. Egy probléma ezzel megoldva. A másik azonban éppen ez a bizonyos szinkronúszó hölgyemény, mert hogy éppen akkor dugta ki a fejét a lakókocsiból, amikor a Gizella odaért, hogy hitvese utána nézzen. Mivel pedig, mint tudjuk, a hitves a Flötzingerrel osztozik a lakókocsin, nem pedig valamilyen lánykával, ezért most a Gizella olyan féltékenységi rohamot kap, hogy azt el sem lehet mondani. Zimmer agyba főbe esküdözik, hogy neki ez semmi köze. Semmi. A fűtés buheráló volt az, aki egész éjjel szinkronizált. Beletelik egy kis időbe, de végül sikerül meggyőzni a Gizellát. Annyit azért még odavág a Flötzingernek, hogy Méri természetesen mindenről értesülni fog. Miután az Zimmer házaspár immár megbékélve elhagyja a kempinget, hogy sétára induljon, előjön egy másik szinkronúszó lány is a lakókocsiból. Igencsak örülök neki, hogy hentes és hentesné már elhagyta a helyszínt. A nagyi elmondja néhányszor, hogy Szodoma és Gomorra, aztán végre megreggelizhetünk. A következő órák csodálatosan nyugodtak, a tavaszi napsütés kellemesen melenget, így kifekszem a partra egy kis szint szerezni. A nagyi mellém telepszik egy napernyővel védett nyugágyra. Nekem bezzek három réteg mélyen a bőrömbe vág a parti kavics. Papa és Moracek kibérel egy vízi biciklit, és a legjobb hangulatban vágnak neki a tónak. Egy ideig követem őket a tekintetemmel, amíg el nem nyeli őket a távol. A nagyi kavicsokat pattingat a vízen. Nagyon jól ért hozzá. Sokkal jobban, mint én. Ezen felhúzom magam, és inkább visszafekszem napozni. Nagyon kellemesen simogatnak a napsugarak. Amikor felébredek, már lényegesen kevésbé érzem kellemesen magam. Szint ugyan szereztem, de nem egészen olyat, amilyent akartam. Rettenetesen leégtem, borzalmasan fáj, alig bírom elviselni. Te meg hogy nézel ki, franc? Süvölt a nagy, és már indul is intézkedni. Nem sokára egy második napernyővel és egy doboz túróval tér vissza. Utóbbival alaposan bekenni az egész előső frontomat. Most pedig irány az árnyék, különben estére olyan leszel, mint egy indián, mondja végül. Aztán megjelenik a kölcsönzős ember. Mamma mia, sok nap, nem jó bőrnek, ajjaj, szánakozik, aztán megkérdezi, nem tudok-e valamit a vízi bicikliéről. Mert hogy 2 órára adta bérbe, de már 4 óra is eltelt. Tudunk-e valamit róla esetleg? Nem tudunk, ezért fájdalmasan felemelkedem, mi már árnyékos kavicságyamról, és egész testes túrómaszkomban végigvonulok a partszakaszon. Merezgetem a szemem, hát ha megpillantok valahol a hullámok között 2 idősödő hajótöröttet. Nagyja a hangját kieresztve ordít, halló, halló, de semmivel nem ér el nagyobb sikert nálam. 1 órával később úgy döntünk, itt az ideje értesíteni az olasz kollégákat. Az alkonyaiban aztán megtalálják a vízi biciklit Gargano közelében. Motorcsónakkal vontatva hozzák vissza. Moracek és Eberhofer urak még mindig igen jó hangulatban vannak, bár látszik rajtuk némi zavar. A bőrük színéhez képest pedig az én leégésem semmiség. Elintézzük a formasságokat, a panzió tulajdonosnője tolmát.